Most folytatódik a gólvonal. A Magyar Labdarúgó Szövetség a jövőben jobban támogatja azokat a klubokat, amelyek hazai nevelésű játékosokat szerepeltetnek bajnoki mérkőzéseiken. A többi között erről is döntöttek a szervezet eheti elnökségi ülésén. A testület meghallgatta a szövetségi kapitány beszámolóját a magyar labdarúgó válogatott első féléveiről. Egervári Sándor pozitívumként emelte ki, hogy a csapat továbbra is csoport második. A Magyar Labdarúgó Szövetség ülésén elhangzott, hogy a fejlődő színvonalú magyar utánpótlás nevelés egyik fő problémája, hogy a tehetséges 17 és 19 év közötti játékosoknak nincs elég lehetőségük a fejlődésre, a meccs rutin megszerzésére. Kevés kivételtől eltekintve nem jutnak el az első osztályú csapatok keretéig, az utánpótlás bajnokságba pedig már nem nevezik a fiatalokat. Az uniós jogszabályok nem teszik lehetővé, hogy az MLS kötelezze az élvonalbeli klubokat arra, hogy ne a külföldi játékosokat részesítsék előnyben. Ennek ellenére a szövetség a pénzek felhasználásával segítené a hazai nevelésű játékosok foglalkoztatását a felnőtt együttesekben. A szövetség minden hatáskörébe tartozó forrás elosztásánál a pénzek egy jelentős hányadát a felnőtt csapatban játszó hazai nevelésű fiatal játékosok szerepeltetését ösztönözve osztja ki. Általános szabályként a most kezdődő bajnoki évtől a profi bajnokságokban fokozatosan növekvő arányokat kell teljesíteni az MLS nevelésű labdarúgók szerződtetésénél. Azok tartoznak ide, akik 15 és 21 éves koruk között a szövetséghez tartozó egy vagy több sportszervezetben legalább 3 évet egyben vagy megszakításokkal igazolt játékosként töltöttek el. A most kezdődő bajnoki évben 25 fős keret esetén minimum 8, jövőre 12, két év múlva pedig 13 ilyen játékos alkalmazását várják el. A tévés jogdíjakból származó bevételek sportszervezetek részére történő elosztásánál a most kezdődő bajnoki évben a szabályozásba új szempontok kerültek be. Az NB1-es bajnokságban a tévés pénz 15%-a annak arányában kerül kiosztásra, hogy az adott évben a felnőtt bajnoki mérkőzéseken a 23 év alatti magyar játékosok összesen hány percet töltöttek a pályán. A tervek szerint a korhatára következő években csökken. Az NB2-es bajnokságban a tévés pénzből nem kapnak azok a csapatok, amelyekben a mostani határozat után igazolt külföldi játékos is pályára lép bajnoki mérkőzésen. Az NB3-as bajnokságok esetében az az együttes, amely nem csak MLS nevelésű játékosokat foglalkoztat, csupán a törvény által előírt minimális mértékben részesülhet a TAO-s forrásokból. Az elnökség korábbi célkitűzésének megfelelően a verbális és tetleges erőszak minden formájának megszüntetése érdekében szigorodott a fegyelmi szabályzat. Az új idényben a nem kívánt eseményeket már az UEFA és a FIFA által is elvárt szigor alapján a kiszabható fegyelmi büntetések széles spektrumán a szankciók fokozatosságának elvét biztosítva ítéli meg az MLS fegyelmi bizottsága. A legsúlyosabb cselekmények, mint a rasszizmus, a gyűlöletkeltés esetén a komoly pénzbüntetés mellett végső esetben szektor vagy stadionbezárás is megjelenhet a büntetések között. Ezzel párhuzamosan folytatódik a gyűlölet nem pálya akció is. Új versenykiírás lesz a női NB1-ben is, amely minden érintett sportszervezet támogatását bírja. A bajnokság alapszakasszal, rájátszással és helyosztókkal kerül lebonyolításra. A csapatok az alapszakaszban őszi és tavaszi fordulókban, körmérkőzéses rendszerben oda-vissza alapon mérkőznek meg egymással, 2x9 fordulóban. A felső és alsóházi rájátszásban a csapatok kétfordulós rendszerben oda-vissza mérkőznek meg egymással 2x3 játéknapon. A rájátszásban résztvevő együttesek az alapszakaszban egymás ellen elért eredményeiket magukkal viszik. A rájátszás végén a bajnokság végeredménye két győzelemig tartó helyosztókon dől el.
Újra visszatér az óceáni versenyvitorlázáshoz a kedden 60 éves Fanándor, aki egy 4 éves projekt megvalósítására készül. A háromszoros földkerülő vitorlázó az Inforádiónak azt mondta, célja a 2016-2017-es vendéglób verseny teljesítése lesz.
Alapvetően a jelenben és a jövőben élő ember vagyok. Múlt persze fontos, de nem vagyok egy nosztalgikus alkat különösebben, és egy az szép dolog, örülök annak, amit megéltem, de abban gondolkozom, ami előttem van, hát alapvetően a közeljövőn.
És ez a közeljövő, ahogy olvasni lehetett, egy 4 éves tervvel telik majd. Miről szól ez a projekt?
Igen, ez egy 4 éves, hát ha beleveszem azt az 1 évet, amióta már ezen dolgozunk, akkor összesen 5 lesz majd. Egy olyan versenyvitorlázó program, amely igazából visszavisz az óceánra, visszavisz az óceáni versenyzéshez, szóló versenyzéshez és a profik közé. Az IMOCA világbajnokságában egy szóló világbajnokság, egy teljesen hivatalos organizáció, van egy ilyen rendezvénysorozat, áll 6-7 versenyből, két évente hirdetnek világbajnoki eredményt, és én ezekbe a ciklusokba, két ciklusba szeretnék visszanevezni egy új hajóval, ami hajó szerkezet kész, a festés alatt áll. Rövidesen áthozzuk az én helyembe Székesfehérvárra, és innét megy le majd az Adriára, és hát az óceánra kicsit később. Jövő évben kezdünk versenyezni vele.
Hogy zajlik például a fizikai felkészülés, milyen tréningekkel próbálja magát formába hozni arra, hogy az első versenyeket jól bírja?
Mondhatom azt, hogy a tréningjeim fele alapvetően az abból áll, hogy jól beöltözve, papírruhába, ormaszk, teljesen elhermetikusan elzárva magamat a hajó belsejében, egy flexel a kézben dolgozom 4-5 órát, amitől igen jól fölfejlődik az ember kondíciója, és el lehet fáradni, meg le lehet fogyni. Most elég melegek vannak a hajó belsejében, mondjuk 60 fok, és így ez elég jó tréning. A másik az, amikor fölülök a bringára, vagy elmegyek futni itt a hegyen, ahol élek, konkrét fizikai edzéseket végzek. Ez még nem célirányos, ez egy általános kondíciós edzés, de ez nekem bőven elegendő. Célirányoshoz majd akkor fog bekövetkezni, amikor kimegyünk a tengerre.
Mit kell tudni erről a viadalról, milyen szabályoknak, milyen feltételeknek kell majd megfelelni?
Hát a 16-17-es Vendée Globe, ő végül is a versenyek királynője. Ez az a verseny, amit én 92-3-ban már csináltam, akkor voltam 5. és első nem francia a verseny történetében. 16-os Vendée Globe lesz ennek a 4 éves ciklusnak az utolsó és legfontosabb versenye, ott fog minden igazából eldőlni. Általában a világbajnoki szériában az a sorrend alakul ki, nagyon-nagyon kevés kivétellel, amilyen sorrend a Vendée Globe-on alakul ki. Ez a verseny adja a legtöbb pontot, és aki ott jól megy, az jó helyezésben van a szériában is. Tehát alapvetően minden ennek a célnak van alávetve, arra még van 3 éven, és jó pár verseny, akár magamat, akár a hajót fölvitorlázni. Én úgy gondolom, hogy addigra csúcsformával lehetünk.
Fanándor vitorlázót hallották. Taróci Balázs, wimbledoni párosbajnok szerint Andy Murray győzelme teljesen megérdemelt volt. A döntőbeli ellenfél Novák Djokovic nem tudott élni a lehetőségeivel a wimbledoni nyílt teniszbajnokság fináléjában.
Én egyáltalán nem éreztem sima mérkőzésnek, sőt többször is úgy éreztem, hogy megfordulhat, illetve megfordul még ez. Murray fölény, vagy ha nem is fölény, de vezetés, de valahogy Djokovic most nem volt olyan kemény, mint amilyen szokott lenni. Hogy ennek mi az oka, mert ez már tavaly a wimbledoni Murray győzelemnél is lehetett látni, mint hogy az ellenfelek úgy nagyon respektálnák Murrayt, és úgy, mint hogy majdhogy nem kívánnák neki. Úgy elfogadják, hogy Murraynek egyszer nyernie kell Wimbledonban, elfogadják azt, hogy Murraynek az olimpián, amikor Wimbledonban van és Londonban van, akkor nyernie kell. Úgyhogy ez volt az érzésem, hogy Djokovic nem volt annyira kemény, hogy azt a sok-sok lehetőséget, ami adódott, hogy visszajöjjön és megfordítsa a mérkőzést, hogy egyáltalán nem tudott velük élni. Hát a legjobb példa arra, és amikor az első játszmában 5-4-nél Murray szervált a szettér, és 2-2-s hibával kezdett, hát ennél jobb példája annak, hogy valaki megvan ijedve, nincs, és ennek ellenére Djokovic nem tudta kihasználni a lehetőséget, és nem tudott élni vele, és aztán ugyanúgy a másik szedben 4-1-ről vezetett, és nem tudott nyerni.
Az mennyire érződött esetleg Djokovic játékán, hogy őt talán jobban megizzasztotta az elődöntőben az argentin Del Potro, mint Murrayt Janovic?
Ennek biztos, hogy nagy jelentősége van, ha bár azért ezek a játékosok hozzá vannak szokva ahhoz, hogy ilyen ritmusban kell nyerni. Verdasco ellen Murraynek volt egy döntőszett 7-5-ös mérkőzése, de az tény, hogy a Del Potro mérkőzés az rettenetesen nehéz volt, fizikailag is és lelkileg is, és talán egy kicsit Djokovicot ráébresztette arra, hogy annyira nincs nagy formában, és annyira nem verhetetlen, mint ahogy azt az elején a korábbi mérkőzéseknek tűnt. Én a magabiztonságot hiányoltam Djokovic játékából, és ilyenkor, amikor az ember nem bízik annyira önmagában, akkor nem szervál olyan jól, amikor kellene, és az egész mérkőzésen Djokovic nagyon kevés, foghatatlan szervát ütött, és nagyon képtelen volt kihasználni a nagy lehetőségeket.
Murrayn egyébként érződött az a maximális elszántság, amit ő is említett, nagy nyomás volt rajta, és mindenki várta már tőle ezt a sikert, ami 77 év után meglett Nagy-Britanniának.
Mióta Iván Lendl az edzője, és aki mellette áll, azóta óriásit változott Andy Murray. Előtte egy ilyen siránkozó fiatalember volt, aki szinte mindig kereste a hibát, és kapaszkodott a kifogásokba. Még a mérkőzésen is többször láttam, amikor már úgy elkezdett nyivákolni és sírdogálni, hogy neki milyen szerencsétlen sorsa van, amikor hirtelen úgy abba hagyta, és tovább figyelt a mérkőzésre, és koncentrált a mérkőzésre. Ez biztos, hogy lennének az érdeme, hogy egy abszolút profi és nagyon fegyelmezett valakivé tudta alakítani Andy Murray-t, és az a nagyon nagy energia és az a óriási vágy és elszántság, ami ebben a fiatalemberben benne van, az most mind jó irányba vitte, és nem tette görcsössé, hanem hát az utolsó gémben is, amikor tényleg volt egyenlőnél egy hihetetlen pont, akkor elképesztő, hogy miket ért el, hogy extra erőt kapott ettől az elszántságtól.
Britannia sikerétől hangos a sajtó. Több helyen lehetett arról olvasni, hogy hát ha újra veszített volna Murray, akkor az egy skót vereség lett volna, így viszont Britannia győzött. Az angol tenisz életet ismerve ez életszerű?
Én azt gondolom, hogy egységesen és egyformán örültek és drukkoltak neki, és szerintem, hogyha vereséget szenvedett, akkor a sajtó az lehet, hogy belekötött volna, de a brit sajtó azt tudjuk, hogy ilyen, úgyhogy én azt hiszem, hogy Andy Murray-t elfogadták már, tehát mindig voltak olyan játékosok, akiket kikeztek, akit nem fogadtak el. Andy Murray-t elfogadta a brit sajtó, és azért ez persze nagy az elvárás, de azért ez nem lehet kötelezővé tenni, hogy azért, mert brit vagyok, és nagyon-nagyon tehetséges, akkor nekem mindent kell nyerni. Már az is, hogy megnyerte az olimpiát, tehát szerintem nagyon az ő oldalára állított minden szkeptikust, mert nagyon sokan azt mondták, hogy ő is csak egy olyan, mint Tim Hammond, aki azt hiszem ötször volt az elődöntőben, nem tudott nyerni, de ő egy sokkal keményebb valaki, és mondom, amióta Lendl mellette van, azóta szemmel láthatóan sokkal fegyelmezettebb. Én nem hiszem, hogy ha vereséget szenvedett volna, akkor bárki egy rossz szót is mondhatott volna rá, hiszen szemmel láthatóan rettenetesen akart, és amellett jól is játszott. Ha esetleg lett volna egy olyan játékos, aki még ennél is jobb, akkor azért az angolok tudják azt mondani, hogy too good, hogy túl jó voltál, és elismerik az ellenfelet.
Taróci Balázs korábbi wimbledoni párosbajnok teniszezőt hallották, ezzel véget ért a gólvonal, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.